Urunk, szeretnénk megalázni magunkat előtted. Te tudod azt, hogy hogyan jöttünk ide. Te tudod azt, hogy mi van a mi szívünkben. De olyan jó volna, hogyha újra rá tudnánk csodálkozni arra, hogy ki vagy te. Hogy milyen hatalmas Isten vagy. Hogyha felmérnénk azt, hogy milyen nagy csoda az, hogy eléd állhatunk, várhatjuk, hogy szólj hozzánk, egyáltalán, hogy megszólíthatunk téged. Miközben ezen a földön nagy emberek elé nem állhatunk oda soha életünkbe, eléd állhatunk nap-nap után. Egyszerre felfoghatatlan a te nagyságod és a te szereteted, hogy mégis törődsz velünk. És még inkább felfoghatatlan az, hogyha nem csak a mi kicsiny voltunkat látjuk, hanem azt is, hogy mennyi utálatos dolgot tettünk előtted, mennyit tettünk ebből ma, mennyi olyan gondolatunk volt ma is, ami miatt elítélhetnél, ami miatt kimondhatjuk, hogy méltóak vagyunk a halálra, az örök halálra, az örök nyomorúságra. Köszönjük a te kegyelmedet, a te szeretetedet, hogy élünk még, és hallhatjuk most is a te igédet. És könyörgünk azért, hogy a te igédet halljuk. Nincs semmi szükségünk arra, hogy emberi gondolatokkal tápláljuk a lelkünket. Mérhetetlenül nagy szükségünk van a te megtartó igédbe. Kérünk téged, hogy legyél jelen. Áld meg mindazt, ami elhangzik, és add, hogy valamit abból mindannyian hazavigyünk, úgyhogy a te szavad nyomán változik az életünk. Amen. Az alkalom mottója a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének a 7. verse lehetne, ahol azt olvassuk, hogy ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdetik nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Nem mi vezetőnk életének a végére fogunk figyelni, hanem egy régi vezető, Isten népi vezetőjének az életére, Dávid királynak az utolsó szavaira, amit a Sámuel 2. könyvének a 23. fejezetében, ott az első 7 versben olvassuk. Akinél van Biblia, kérem, hogy nyissa ki, és kövesse szemmel, mennyivel is kisebb a felelősség rajta, amikor hangsúlyozom a szöveget, amit életnél nem könnyű. Tehát 2 Sámuel 23 és 1 hét, megvárom, amit kikeresitek. Addig még elmondom azt, hogy ez nem teljesen nyilvánvaló, hogy mit jelent az, hogy Dávid utolsó szavai. Azt gondolom, nem azt kell gondolnunk, hogy ezek voltak azok a szavak, amik utoljára elhangzottak az ő szájából. Inkább talán azt, hogy ezek az ő, ez az ő utolsó költői műve. Fontos akkor azt is tudnunk, hogy Dávid azért tudta, hogy nem hirtelen halt meg, tehát tudta azt, hogy közeledik az ő életének a vége. Így olvassuk ezt, így beszélő részben önmagáról is. Ezek voltak Dávid utolsó szavai. Így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákob Istenének felkentje, Izrael énekeinek kedveltje. Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Izrael Istene mondotta, Izrael kősziklája így szólt hozzám. Az emberek igaz uralkodója, az Istenfélő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fű zöldül a földön. Nem ilyen a házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. De az elvetemültek mind olyanok, mint a szélholt a tövis, melyet nem fognak meg kézzel. Aki hozzájuk akar nyúlni, vasat ragad, lándzsonyelet, égő tűzzel égetik meg, ott, ahol csak találják. Három gondolat vált hangsúlyosan nekem ebből az ige szakaszból. Nem feltétlenül az a cél, hogy mindannyian mind a hármat hazavigyük, de abban bízom, hogy egy-egy kinek-kinek hangsúlyossá válik. Az első, az Dávid önmeghatározásához kötődik. Így beszél magáról. Így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákob Istenének felkentje, Izrael énekeinek kedveltje. Azt látjuk ebben, hogy hogyan tekint Dávid önmagára. És talán legrövidebben azt lehet mondani, hogy ő elismeri és elfogadja, hogy nagy. De elismeri azt is, amiben az ő alázata megmutatkozik, hogy Isten tette őt naggyá. Azt mondja, hogy a magasra emelt férfi. Nem itt kezdte. Benne van ebben az, ahonnan indult, hogy egy sok tagú család gyermekeként, pásztorként, juhok mellől hívta előtt Isten, úgyhogy legyen ő az ő népének a királya. És nem gőg fakad ebből, ezekben a mondatokban sem ezt olvassuk, hanem sokkal inkább látszik benne az ő alázata. Nem csak ebben a szakaszban, hanem máshol is olvasunk erről. Példa arra, ahogy Dávid ezt látja, az, amit a Szentírás az ő királyságának a megerősödéséről ír, és ennek a könyvnek a korábbi részében. Hírám, Tírus királya követeket küldött Dávidhoz, azután cédrusfákat, ácsmestereket és kőműveseket, akik palotát építettek Dávidnak. És megértette Dávid, hogy az Úr megerősítette királyságát Izraelben, és hogy naggyá tette királyságát népének, Izraelnek a javára. Történik vele valami jó, talán a hétköznapi az túlzás, mert azt nem gyakran éljük meg, hogy a szomszéd király palotát épít nekünk, de mégis egy olyan esemény, amiről az akkori híradó mondjuk beszámolhatott volna, és ő túllát ezen. Meglátja azt, hogy Isten cselekszik valamit. Hogy ő az, aki megerősítette az ő királyságát. De nem csak azt látja meg, hogy Isten cselekedett, hanem meglátja azt, hogy ez nem pusztán ő érte van, nem pusztán azért, hogy ő nagy legyen, hanem mindez az ő népének, Izraelnek a javára van. És láthatunk még hasonló dolgokat, hogy az, amikor Dávid meglátja az ő nagyságát, azt, hogy Isten valami nagy dolgot ajándékoz neki, vagy akár nem csak neki, hanem úgy általában az emberiségnek, akkor abból nem az fakad, hogy hú, én milyen nagy vagyok, hú, mi emberek milyen nagyok vagyunk, hanem elkezdik csodálni Istent az ő nagyságáért. Amikor Dávid úgy dönt, hogy ő templomot akar építeni Istennek, akkor Isten azt mondja neki, hogy nem, te nem fogsz nekem templomot építeni, viszont én fogok neked olyan uralkodói házat adni, ami örökre megmarad. És amikor ezt hallja Dávid, megint egy hasonló helyzet, milyen naggyá tette őt Isten, akkor így imádkozik. Ki vagyok én, Uram, ó Uram, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Uram, ó Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgált házának, ezzel is az embert tanítva, Uram, ó Uram. És lehet említeni talán még a 8. Zsoltárt is, amiben ugye arról van szó, hogy Isten az embert milyen naggyá tette, hogy kevéssel tetted az embert kevesebbé önmagadnál, és ebben is az mutatkozik meg, hogy ő Istent csodálja mindezeket. Mégis, vagy ugyanakkor látjuk azt ebből, és ez hangsúlyos, hogy ő az ő nagyságát az teljes egészében elfogadja. Nem válik gőgössé tőle, de elismeri, hogy Isten őt naggyá tette. És így az első gondolat, ami kérdésként megfogalmazódhat bennünk, az az, hogy hogyan tekintünk mi önmagunkra. Hogyan tekintünk arra, amikor Isten fölemel bennünket. Azt megint, vagy úgy kell kezdenünk, hogy valószínű, hogy ugyanezt nem fogjuk átélni, amit Dávid, valószínű, hogy nem leszünk egy országnak a vezetői, de megélhetjük azt a munkahelyünkön, hogy előléptetnek, jutalmaznak bennünket, másokat ránk bíznak ott, hogy ugyanezt megélhetjük a családunkban, amikor annak az állapota változik, hogy valamilyen értelemben Isten mások fölé helyez bennünket, és ugyanezt megélhetjük a gyülekezetben. Az első kérdés az, hogy meglátjuk-e ezek mögött Istent. Mert ha komolyan vesszük azt, hogy nem a sors dobál bennünket ide-oda, hiszen az Isten mindenható, és minden az ő kezéből van, akkor be kell látnunk, hogy az, ahova kerülünk, akár úgy, hogy följebb kerülünk másoknál, az Istentől van. És a következő kérdés az pedig az, hogy meglátjuk-e ennek a célját, hogy miért helyezett bennünket oda Isten, ahova helyezett, és meglátjuk-e ennek a felelősségét. És elfogadjuk-e ezt a felelősséget. Dávid mindez ebbe a helyzetbe beleállt, és vállalta azt, hogy ő nagy feladatokat bíz rá Isten, és ezekben helytált. Akár csak gondolhatunk arra, amikor Góliátot legyőzte. És látunk más példákat a Szentírásban, számomra a megelőző király Saul is ilyen, akit amikor fölkent Sámuel királyjá, és kérdezik tőle a rokonai, hogy na mi történt, mi volt a prófétánál, akkor mond valamit, ami igaz, nem a királyságához, hanem az elveszett szamarakhoz kötődik, és utána, amikor újra rákérdeznek, hogy és ezen kívül volt-e valami, akkor nem mond erről semmit, hogy őt királyjá tették, királyjá kenték. Aztán, amikor királyjá tennék, ténylegesen a koronázásra kerülne sor, akkor keresik, hogy hol van. Hol van? Valahova elbújt. És azt látjuk ezzel szemben, hogy Dávid vállalta ezt. A másik hasonló példa nekem, az a talentumos példázatnak a vegy szolgája, akiről nyilván sok mindent el lehet mondani, azt is, amit az Ura mond, hogy test, de számomra valahogy ebben az is benne van, hogy nem méri föl azt, hogy Isten mennyire, Isten a példázatról van szó, az Úr mennyire megbecsüli őt, milyen nagy kincset bízott rá, nem áll bele ennek a felelősségébe, hanem elrejti azt, amit Isten rábízott, amit kincset rábízott. És nagy kérdés az számunkra, hogy az a felelősség, amit Isten akár adottságokkal, akár pozícióval ránk bízott, abban hogyan állunk helyt. Szükséges az, hogy elfogadjuk, hogy Isten emelt föl minket, hogy Isten adott egy képességet, mert ez szükséges ahhoz, hogy helyt álljunk. És talán ülünk itt néhányan úgy, akik azt mondjuk, hogy jó, de ezek közül egyik, az előbbi példák közül egy sem igaz ránk, nincsenek ránk bízottak a munkahelyünkön, családunkban, gyülekezetben sem. Miben van akkor a mi megbecsültségünk? És ami nagyon lényeges, hogyha mi Jézus Krisztusban hiszünk, akkor semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy mi ne lennénk megbecsültek. Hiszen nem emberek előtt van megbecsültségünk, hanem Isten előtt. Hiszen Isten megadta azt a kiváltságot, hogy az ő gyermekei legyünk, Jézus Krisztus testvérei legyünk. Sőt, azt is olvassuk, hogy aki neki szolgál, azt megbecsüli az Atya. Erre, vagy megbecsültségre mindannyian vágyunk, és ez az, amiben mindannyian megtalálhatjuk a megbecsültségünket, és fontos kérdés az, hogy hálásak vagyunk-e ezért a kiváltságért. Ha visszakanyarodunk egy pillanatra Dávidra és az ő nagyságára, akkor ott is azt kell látnunk, hogy bár volt gazdagsága, volt sok nagy kincse, számos dolog, amiért bárki, aki körülötte volt a környező országokban, azt mondta volna, hogy igen, ez egy nagy király, de azt gondolom, hogy 3000 évvel később visszanézve azt kell mondanunk, hogy az ő legnagyobb kiváltsága, vagy az legnagyobb dicsősége az az volt, hogy Jézus Krisztust az ő fiának mondták. Jézus egy méltóság neve volt az, hogy ő a Dávid utóda. Ez az, ami abban is a legnagyobb csoda volt Dávid számára, amikor Isten azt mondta, hogy maradandó házat ad neki. Hogy neki az örök királyhoz ilyen viszonya van. Számunkra is tehát a legnagyobb kiváltság az a Jézushoz való viszonyban lehet, és ez az, ami mindig megmarad. Mert munkahelyen, családban, gyülekezetben változhatnak a pozícióink, elveszthetünk képességeket, amiket Isten adott, de az Istenhez való viszony, ha az övéi vagyunk, akkor nem változik. Azt olvassuk tovább a második versben, hogy az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt a nyelvemem. Ehhez kapcsolódik a második gondolat, amit szeretnék megosztani. Akkor elolvastam ezt a részt, és gondolkodtam azon, hogy hát ezek tényleg valakinek, aki a halálhoz közel van, az utolsó szavai. Nem számoltam meg, talán 5 mondatot olvasom. Akkor ebben miért olyan fontos az, hogy elmondja, az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Annyi minden másról beszélhetne Dávid. Az ő életéről viszonylag sokat tudunk. Említettem már, hiszen emlékezhetünk arra, hogy egyszer az ellenségnek egy nagy hősét győzte le, és ezzel szerzett szabadulást akkor az ő népének, de igazából az egész életi arról is szólt, hogy ő szabadulást szerzett Izraelnek, az ő népének, kiszabadította őket minden ellenség kezéből, és az az ígéret, amit Isten annak idején még az Egyiptomból való kivonulás idején ígért a népnek, az az ő királysága idején valósult meg. Elérték a határaikat, amiket Isten megígért. És borzasztóan gazdag volt, amire talán szintén ami szintén egy jellemző volt, megemlíthetné, volt egy igen ütőképes hadserege, amely lehetővé tette a honfoglalásnak a véghezvitelét. Nagy családja volt, sok felesége, sok gyermeke. Azt gondolom, hogy egy csomó olyan dolog jellemző volt az ő életére, amire talán vágyunk mi is, és ezekről egy szó sem esik. Viszont elmondja azt, hogy Isten lelke beszélt általa, és az ő szava volt a nyelvén. Olyan fontos ez. És aztán, ahogy gondolkodtam, az jutott eszembe, amit aztán később olvasunk, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Mondja ezt Jézus, illetve másutt is olvassuk, hogy Isten beszéde az, ami örökre megmarad. És ha most visszatekintünk mindarra, ami Dávidnak megvolt, az a gazdagság, palota, hadsereg, család, testi értelemben, akkor azt látjuk, hogy ezeknek nem sok nyoma maradt. Néhány hónapja olvastam valahol, hogy előkerült egy palota, ami feltehetőleg Dávid palotája volt, így ha nem is szűnt meg teljesen, de régészeti leletté vált, és hosszabb távon valószínűleg ez sem fog mindig így maradni. És valószínűleg kevés ember van a földön, ha van egyáltalán, aki azt tudná mondani, hogy ő testi értelemben Dávid utóda lenne, na ha ott volt a nagy család, számtalan gyermek, gazdagságának nyoma sincs, és az az ütőképes hadsereg nem csak azért vált semmivé, mert meghaltak azok, akik a tagjai voltak, hanem a folytonosság is teljesen megszűnt, és 2 generációval odébb már semmi nincs ebből a hatalommal. Viszont azt látjuk, hogy 3000 évvel később, meg 2000 kilométerrel odébb, egy kicsi helyiségben, egy gyülekezet termében arról beszélgetünk, és azt próbáljuk megérteni, hogy mit mondott Dávidon keresztül Isten. Azt gondolom, hogy kicsiben még ebben is azt látjuk, hogy Isten igéje az, ami megmarad, amiről szó van most is. És ez az, amit látunk most kicsiben, és hisszük azt is, hogy nem csak eddig maradt meg, hanem örökre meg fog maradni. És nem azt gondolom, hogy így érthetjük meg azt, hogy nagy dolog az, hogy Dávid Isten igéjét mondta, nem egyszer, hanem sokszor, hogy Jézus Krisztus az ő kereszthalálakor is Dávidot idézi, és az apostolok például pünköstkor is az ő egyik proféciájából indulnak el, és úgy kezdik az ige hirdetést. Ez maradandó volt. Maradandó. Nem is jó a múlt idő. És hogyha megint magunk felé fordulunk, és azt nézzük, hogy számunkra mit mond ez, akkor az első gondolatunk megint az, ami az előbb is volt, hogy ugyanebben már nem lesz részünk. Nem válik szentírássá az, amit egymásnak mondunk. De mi is beszélhetünk Jézusról, és továbbadhatjuk másoknak Isten igéjét. Mire emlékezhetünk vissza majd életünk végén. Részben arra, amire most is. És fontos az, azt gondolom, hogy most nem arról van szó, hogy általában mi minden jön ki a szánkon, ez is fontos, de itt most nem arról van szó, hanem arról, hogy mit beszélünk a minősített alkalmakkor. Akkor, amikor valami fontosat kell mondanunk. Például azért, mert valaki hozzánk közel állót elhagyta. Valami csalódás érte őket. Őt. Vagy mit teszünk akkor, amikor valami ismerősünk nyilvánvalóan a halál küszöbén áll? Mit mondunk neki? Mit mondunk akkor, hogyha egy jó barátunk van valamilyen kísértésben, valamilyen hitpróbában? Mondjuk-e Isten mindörökre megmaradó igéjét? Mert ez az, ami megtarthatja őt is, az adott helyzetben is, meg az egész életét is örökre megtarthatja. Mit mondunk a minősített alkalmakkor. És végül az utolsó gondolat előtt szeretném újra felolvasni a hátra levő hosszabb részt. Izrael Istene mondotta, Izrael kősziklája így szólt hozzám. Az emberek igaz uralkodója, az Isten félő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fűződül a földön. Nem ilyen a házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. De az elvetemültek mind olyanok, mint a szélholt a tövis, melyet nem fognak meg kézzel. Aki hozzájuk akar nyúlni, vasat ragadt, lándzsanyelet, égő tűzzel égetik meg, ott, ahol csak találják. Több szép költői kép van ebben, fizikus háttérrel ebben nem nagyon szeretnék belemenni, de hogyha röviden kell megfogalmazni azt, hogy ugye, bocsánat, tehát Isten beszélt Dávidon keresztül, és elmondta azt is, hogy milyen az Isten félő uralkodó. És itt használ egy szép képet, amit magam számára röviden úgy fogalmaznék meg, hogy olyan az istenfélő uralkodó, akinek az uralkodása nyomán élet támad. És ezt a szép képet állítja szembe az elvetemültekkel Dávid, aki egy szélholtta tövishez hasonlít, ami égetni való, és ha lehet, kerüli az ember a velük való kapcsolatot, nem fogja meg kézzel, hanem eszközt vesz, hogy ne kelljen kapcsolatban lenni vele. És miután elmondja azt, hogy ilyen az Isten félő uralkodó, utána fölteszi azt a kérdést, hogy nem ilyen-e az ő háza az Isten előtt. És azt mondja, hogy ilyen. Az van benne a válaszban. És ez egy újabb olyan pont, amin azt gondolom, hogy el lehet gondolkodni, és van ok arra, hogy meglepődjön rajta az ember. Hogyha nézzük Sámuel második könyvét végiglapozzuk, akkor Dávid uralkodásának több olyan elemét látjuk, amiben egyáltalán nem arról volt szó, hogy az ő uralkodásából élet támadt volna, hanem sokkal inkább arról, hogy halál. Valószínűleg elsőként eszünkbe jut Betsábé és a hettita úriás, amikor ugye megkívánja valaki másnak a feleségét, Dávid, le is fekszik vele, úgy alakul, hogy gyermeket kezd várni, és akkor valahogy el kellene rendezni ezt a szituációt, hogy ne derüljön ki az, amit tett, és miután több kísérlete kudarcba fullad, nem marad más, mint hogy megöleti a férjét. Aztán eszünkbe juthat az, amit itt kicsit később ír Sámuel második könyve, hogy egyszer népszámlálást tart Dávid, amit nem könnyű érteni, talán nem is igazán értjük, hogy ez miért volt utálatos Isten előtt, de Dávid ezt tudta, Dávid magától rájött arra, hogy ezt nem kellett volna megtennie, és ott az ítéletből az adódik, hogy 70 ezer ember hal meg néhány nap alatt Izrael népéből. Ezek azok az esetek, amikben a Szentírás világosan megfogalmazza azt, hogy Isten előtt utálatos volt, amit Dávid tett. De eszünkbe juthatnak azért olyanok is, ahol ez ennyire nyilvánvalóan nem fogalmazódik meg, de azért kiderül. Például, amikor Dávid Isten előtt kedves gondolatként úgy dönt, hogy a szövetség ládáját Jeruzsálembe viteti, ezzel is kifejezve azt, hogy nekik fontos, Isten jelenléte fontos az ő parancsa, az ő törvénye, akkor úgy adódik, hogy valaki a láda mozgatása nyomán meghal azért, mert oda kap a ládához. mi köze van ehhez Dávidnak? Hát az, hogy Mózes könyvében világosan le van írva az, hogy hogyan kellett bánni a szövetség ládájával, és Dávid maga is elismeri, hogy nem megfelelő módon bántak vele, és ezért sújtotta azt az embert Isten ítélete. Tudjuk azt szintén Mózes könyvéből, hogy a királynak a fő feladata az volt, hogy megismerje Isten törvényét, de azt gondolom, hogy nyilvánvaló ebben Dávid felelőssége. De aztán, hogyha nem ezt nézzük, hanem az ő családi életét, akkor valószínűleg többen ismerjük Absalom lázadásának a történetét, amiben nyilvánvaló Absalomnak a bűne, az ő lázadása, de azért, ha megnézzük a megelőző eseményeket, akkor erősen felvetődik az, az a kérdés, hogy Dávidnak ebben mennyi sara van. Úgy adódik az élet, hogy az egyik fia megerőszakolja az egyik lányát. Erre nézve van útmutatás a Szentírásban, hogy mi a teendő. Dávid haragszik, 2 évig teszi ezt, de semmi egyebet nem tesz. És Absalom pedig, akinek a húgáról van szó, úgy tűnt, hogy bosszút áll, és megöli ezt a testvérét. Dávid Absalom ezután számüzetésbe kerül, majd miután úgy visszahozatja, sikerül valakinek elintéznie, hogy mégis visszajön Absalom. Absalom abban a furcsa helyzetben találja magát, hogy úgy vissza is van fogadva, meg nem is. Ugyan már ott van Jeruzsálembe, de a király elé nem kerülhet. És aztán innen már a következő esemény az, hogy alakul a lázadás, amiben, amit tudunk, hogy csak az utolsó csatában, csak az izraeli oldalon, Dávid ellenségeinél, akik akkor Dávid ellenségei voltak, 20 000 ember halt meg. Aztán Absalom legyőzetik, és az izraeliek úgy gondolják, hogy jó, hát akkor hozzuk vissza Dávidot királyá. Akkor valamilyen oknál fogva Dávid üzen a júdaiaknak, hogy hát ti miért akartok az utolsók lenni a király hazahozatalában. És akkor jönnek a júdaiak, és Júda és Izrael összeveszik azon, hogy most akkor ki is akar, kinek is fontosabb a király, ki is akarta először hazahozni. Izraelből valaki felkiált, hogy nekünk semmi közünk nincs Dávidhoz, és ott van az újabb lázadás, amiben megint csak meghalnak néhányan. És Dávid itt van az élete végén, azt gondolom nem kérdés, hogy ezeket nem felejtette el, mégis kijelenti azt, hogy az ő háza az olyan Isten előtt, mint ami nyomán élet támad. Az indok pedig az, hiszen örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Azt gondolom, hogy ezek után nem marad más lehetőség, mint hogy belássuk azt, hogy az ő igazsága és az ő királyságának az igazsága is sem önmagában van, hanem abban a szövetségemen, amelyet Isten vele is Jézus Krisztusban szerzett. Ahogyan az ő igazsága a miénk, Jézus igazsága a miénk, hogyha hiszünk benne, ugyanúgy volt ez Dávid esetében is, és ugyanúgy vonatkozott ez az ő uralkodására is. Ahogyan Pál apostol írja, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Dávidnak a bűne is, ahogyan a mieink is Jézusra lettek vetve, úgyhogy Pál apostol úgy fogalmaz, hogy bűnné tette Jézust Isten értünk. De nem csak ez történt meg, hanem az ő igazságát azt adta nekünk, és azt adta Dávidnak is. Ez az, amiben az minden el lehet rendezve, az egész életünk el lehet rendezve. Számomra egy nagyon lényeges, és azt gondolom, hogy maradandó emlék az, amikor egyszer fölismertem azt egy igehirdetést olvasva, hogy nem arról van szó, hogy az ember egyszer az életében fölismeri azt, hogy Jézus meghalt érte, és bocsánatot szerzett neki, és akkor Isten ad neki egy fehér lapot, hiszen megbocsátotta mindezt, ami addig történt, amire azután már azért megváltozott jellemével vigyáznia kell. hanem Jézusnak a halála az egyszer a múltban történt. Az nem volt külön, nincs különbség a között, amit én a mai napig követtem el bűnt, és a között, amit ezután fogok elkövetni. Jézus az ő vérével minden bűnömre bocsánatot szerzett, nem az életem egy adott pontjáig, egy adott pontjára, egy adott pontján kaptam fehér lapot, hanem a teljes életem Jézus Krisztus igazságába van öltöztetve. Sok mulasztásra és sok bűnre tekinthetett vissza Dávid, és alig, hanem mi is sok mindenre tekinthetünk már vissza most, és azt gondolom, hogy sok minden juthat eszünkbe, akkor is, amikor esetleg a halálos ágyunkon fogunk feküdni, sőt nem tartom kizártnak, hogy erős támadás fogja érni mindazokat, akik Jézus Krisztusban hisznek a tekintetben, hogy mégis hogyan állnak meg Isten előtt akkor, hogyha olyan mocsok van az életükben, mint amire visszaemlékezhetünk majd. Azt gondolom, hogy mindannyian. Kérdés az, hogy hogyan tekintünk önmagunkra, hogyan tekintünk önmagunkra ma, és hogyan tekintünk majd akkor. Komolyan vesszük-e ennyire azt, hogy Isten megigazított bennünket, ennyire, amennyire Dávid ezt komolyan vette. Mert hogyha ezt komolyan tudjuk venni, akkor valóban el van rendezve, és biztosítva van minden. Ebben az örök szövetségben, amit Jézusban szerzett velünk Isten. Mennyit gondoltam elmondani, hogyha örülök annak, hogyha van hozzáfűzni valótok, hogy valami kérdésetek, úgyhogy én most elhallgatok.